Minél több iratot hoznak nyilvánosságra, és minél több ember szólal meg, annál inkább nyilvánvaló, hogy Novák Katalinon kívül senki nem tudja megmondani, miért adott államfőként kegyelmet K. Endrének, a bicskei gyermekotthon volt igazgatóhelyettesének, aki megpróbálta eltusolni főnöke pedofil bűncselekményeit. Herceg Zsolt összeállítása.
5 iratot hozott nyilvánosságra a kormány, a kormány.hu per igazságtétel oldalon a kegyelmi botránnyal kapcsolatban. Ezek a dokumentumok 2023-ban az akkor Varga Judit, Magyar Péter jelenlegi miniszterelnök korábbi felesége által irányított igazságügyi minisztériumban keletkeztek K. Endre ügyében. Ezek alapján Varga Judit többször nem támogatta a kegyelmet, aztán mégis ellenjegyezte egyetlen nap alatt. A kormányfő szerint választ kell kapni arra, hogy Varga Judit miért változtatta meg az álláspontját. Nyomást gyakorolta rá valaki az Orbán kormányból, vagy egyáltalán tudott-e arról, hogy sok mindenki más mellett K. Endre kegyelmét is ellenjegyeztetik vele. A miniszterelnök ugyanis nem zárja ki, hogy a volt feleségét átverték, elé rakták a paksamétát, de nem szóltak neki arról, hogy abban már nem csak a Hunnia ügy elítéltjeinek kegyelmi kérvénye van benne, hanem K. Endre által addig nem támogatott indítványa is.
Azt mondhatták, hogy nézd, itt van, amit aláírtál, holnap már a repülőn ür Ferenc pápa, mindjárt itt van, gyorsan írd alá. Nincs benne semmi.
A kormányfő felszólította Sulyog Tamás köztársasági elnököt, hogy hozza nyilvánosságra az ügy Sándor palotában lévő iratait, illetve bejelentette, hogy a szükséges jogszabályok megalkotása után nyár végén megalakulhat az a parlamenti vizsgálóbizottság, amely előtt már kötelező lesz megjelennie mások mellett az előző kormány tagjainak és Novák Katalin volt köztársasági elnöknek is.
Ahhoz, hogy lássuk az igazságot, ahhoz nekik biztos, hogy meg kell jelenni. Hát ők tudják megmondani, hogy mi történt.
A Fidesz frakció közleményt adott ki. Azt írják, hogy az akkori kormány is csak 2024 februárjában értesült a kegyelmi ügyről, és a felháborodásukat jól mutatja, hogy egyetértettek az érintettek lemondásával. Répási Róbert volt államtitkár a 24.hu-nak megerősítette, hogy a pápa látogatás miatt a kegyelmi főosztály megkerülésével gyorsították meg az eljárást. A fideszes politikus szerint senki nem gyakorolt nyomást az ügyben a minisztériumra, és Novák Katalinnak kellene elmondania, hogy miért adott kegyelmi K. Endrének. Balogh Zoltán református püspök volt miniszter közölte, hogy nincs új mondani valója ahhoz képest, amit 2024-ben a 777 keresztény portál YouTube csatornájának elmondott az ügyről. Balogh Zoltán szerint K. Endre felesége kereste meg őt, és ő úgy ítélte meg, hogy a férfi ártatlan.
Nagyon súlyos hibát követtem el, miközben azt kell mondanom, bármennyire is vizsgálom a lelkiismeretem, hogy senkinek kárt nem akartam okozni, és bűnt nem követtem el.
Magyar Péter miniszterelnök a sajtótájékoztatóján arra utalt, hogy Gaudi Nagy Tamásnak köze lehet a kegyelmi kérvényhez. Az ügyvéd a közösségi oldalán leszögezte, hogy a kegyelmi kérvényt nem ő írta, hanem K. Endre felesége. A felülvizsgálati kérelmet viszont valóban ő nyújtotta be a kúriára, de az őt is meglepte, hogy a volt igazgató helyettes kegyelmet kapott. Sulyog Tamás köztársasági elnök hivatala bejelentette, hogy a Sándor palota ki fogja adni a kormánynak a kért dokumentumokat.
Bár jelenleg nem egyértelmű, hogy mennyi az államháztartás hiánya, a Tisza kormány alatt nem lesznek megszorítások, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Domanics András összefoglalója.
A jelenlegi üzemanyagár stop megtartását gazdasági szempontok és a lakosság tűrő képessége indokolja, mondta sajtótájékoztatóján Magyar Péter miniszterelnök.
Mindenki azt várja, és az elemzők is azt várják, hogy rövidesen az iráni válság megoldása esetén drasztikusan csökkenhet a kőolaj világpiaci ára, és minden visszatérhet a idézve régi kerékvágáshoz. Azt tudom mondani, hogy a végletekig nem fenntartható nyilvánvalóan a védett benzin és gázolaj ár, ugyanis ezt is a magyar emberek fizetik meg.
A miniszterelnök nem tudta pontosan megmondani, hogy mennyi jelenleg az államháztartási hiány. A minisztériumok most dolgozzák fel az ehhez szükséges adatokat, mert nem minden tétel szerepel a költségvetésben.
Én ugyancsak egy mezei jogász vagyok, de az én értelmezésem szerint ez bűncselekmény. Tehát ez csalás. Hogyha ezt egy cégben teszi egy board vagy egy vezérigazgató, akkor az egy csalást követel, meghamisítja a beszámolót. Úgyhogy megkérte a kormány az igazságügyi minisztert, hogy vizsgálja meg a feljelentést lehetőségét, mert ez már nem csak trükk, hanem valószínűleg bűncselekmény is.
A Tisza kormány alatt megszorítások nem lesznek, hangsúlyozta Magyar Péter.
A szerencse a szerencsétlenségben az, hogy az előző kormány 16 éve alatt olyan óriási pufferrel dolgoztak, olyan alkotmányos költségekkel, olyan túlárazott költségvetéssel, olyan felesleges, sokszor presztízs beruházásokkal, amiktől el tud tekinteni az ország, illetőleg a túlárazott kötelezettségvállalásokat újra tudjuk tárgyalni.
A miniszterelnök kérdésre válaszolva elmondta, az orosz gáz prioritást élvez, a vásárlásra vonatkozó szerződésekből pedig annyit hoznak nyilvánosságra, amennyit lehet. Magyar Péter beszélt arról is, hogy az Orbán kormány több mint 100 helyettes államtitkárából lesznek olyanok, akik pozícióban maradnak.
Mert alapvetően a helyettes államtitkári poszt hosszú ideig nem egy politikai pozíció volt, hanem mondhatnánk azt, hogy a közigazgatási államtitkár, de azért az sokszor politikai kinevezett volt, de a helyettes államtitkár volt az, ami a legfelsőbb szakmai vezetés volt a kormányzatban is. Bármilyen meglepő maradtak szerintem még az Orbán kormány alatt is ilyen emberek. Egyrészt tehát lesznek, akik pozícióban maradnak, és hogy voltak olyanok, akik ugyan politikai kinevezettek voltak, de nem ennek a rendszernek voltak a szekértolói, és nem vettek részt a hazájuk kifosztásában.
A Tisza kormány arra kéri a leköszönő helyettes államtitkárokat, hogy ne vegyék fel a juttatásukat.
Hamarosan változik a végrehajtási rendszer, és a közjegyzői monopólium is derült ki a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. Domanics András összefoglalója.
A végrehajtások államosításáról és non-profittá tételéről döntött a kormány, jelentette be Szondi Vanda kormányszóvivő, aki szerint a Völner Shuttle ügy miatt megrendült a társadalmi bizalom a végrehajtói rendszerben.
A kormány szintén döntött arról, hogy javasolni fogja a Tisza országgyűlési frakciójának a végrehajtási törvény módosítását, a kilakoltatások végrehajtásának felfüggesztéséért, amíg az új törvényi rendelkezés hatályba nem lép.
Változhat a közjegyzői rendszer is, amely a kormány álláspontja szerint jelenleg túlságosan zárt, túlárazott és monopolizált, amelyben korlátozott a verseny és garantáltak a díjbevételek.
Sok állampolgár számára a közjegyzői ügyintézés aránytalanul nagy terhet jelent, miközben alapvető adminisztratív funkciók, mint például egy aláírás hitelesítés vagy aláírási címpéldány kizárólag közjegyzői rendszerben intézhetők. A kormány ezért arra kérte az igazságügyi minisztert, hogy a feladatok egy részét a kormányirodákhoz, más részét pedig a bíróságokhoz helyezze át. Nyíljon meg a jelenlegi zárt rendszer, és dolgozzon ki egy olyan rendszert, hogy jelentősen csökkenhessenek a díjtételek.
A jövőben csak indokolt esetben használhatnak a kormánytagok megkülönböztető jelzést használó gépkocsit, erre alapvetően csak a miniszterelnök és a belügyminiszter lesz jogosult. Megvizsgálják a kormánytagok honvédségi gép használatát is, ahogyan megkezdődik az MTVA működésének és a diplomata útleveleknek a felülvizsgálata is.
A honvédelmi törvény módosítására készül Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter, aki erről közösségi oldalára feltöltött videóüzenetében beszélt.
Az a célom, hogy a magyar katonát valódi, erős honvédelmi törvény védje. Mert az mindennél méltatlanabb, hogy egy katonát, aki a hazájára tette fel az életét, és sokszor még a családját is a szolgálat mögé helyezte, indoklás nélkül lehessen eltávolítani a rendszertől. Ez méltatlan. És ezen változtatni fogunk. A következő hónapokban közösen kidolgozzuk az életpálya méltó lezárásának rendszerét is. Egy olyan kiszámítható és tisztességes számvetést, amely méltó a szolgálatban eltöltött évtizedekhez. Az a célom, hogy 2027. január 1-én már ezekkel a változásokkal kezdhessük meg az új évet.
Ruszin Szendi Romulus honvédelmi minisztert hallották. Május 13-ával hatályukat vesztették a veszélyhelyzeti rendeletek, köztük az is, amely tiltotta az ukrán agrártermékek behozatalát, így ismét lehetővé vált több mint 20 ukrán termék, például gabonák, a baromfihús és a tojás importja. Részletek Varga Mónikától.
Május 13-án éjfélkor 4 év után megszűnt a háborús veszélyhelyzet Magyarországon, így megszűnt az ehhez kapcsolódó különleges jogrend a rendeleti kormányzás is. A veszélyhelyzet lejártával számos kormánydöntés is hatályát vesztette volna, így Magyar Péter már a választás után arra kérte a leköszönő kormányt, hogy hosszabbítassa meg a parlamenttel a veszélyhelyzetet, hogy az új kabinet jogilag is rendezni tudja ezeket. Végül a hosszabbításra nem volt szükség, hiszen a veszélyhelyzet határidejének lejárta előtt törvényerőre emelték a különleges jogrend alatt hozott rendeleteket. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége szerint ugyanakkor nem mindet. Az ukrán agrártermékek behozatalát tiltó szabály kimaradt, hívja fel a figyelmet Csetibor András, a MAGOSZ főtitkára.
Abból a veszélyhelyzeti rendeletből, ami valóban megtiltotta az ukrán agrártermékeknek a behozatalát Magyarországra, csupán csak az maradt meg, hogy egy bejelentési kötelezettsége van. Aki importálni akar mondjuk Magyarországra ukrán búzát, tojást vagy baromfit, akkor azt egy egyszerű bejelentéssel megteheti, és most már nincs akadálya, hogy ezek a termékek átlépjék a határt. Ugye eddig ennek az ellenőrzése úgy történt, hogy amikor ezek a termékek átlépték a határt, meg volt egy fuvallevél, hogy ez hova irányul, és ott magyarországi szállítási cím volt, akkor azokat a szállítmányokat nem engedték be Magyarországra. Nyilván voltak az átmenő készletek, amit Nyugat-Európába vittek át, de azt lepromválva és hitelesítve lehetett csak átvinni az országon. Tehát Magyarországot nem lehetett teríteni.
Több mint 20 ukrán mezőgazdasági termék magyarországi importja vált most újra lehetővé, ez pedig egyértelműen hátrányos a magyar termelőknek, teszi hozzá a MAGOSZ főtitkár.
A MAGOSZ részéről sürgősen megtesszük a jelzéseket az új agrárminisztérium irányába. Bízunk benne, hogy ez csak egy jogalkotási hiba volt, és az új országgyűlés a korábbi veszélyhelyzet rendet, tehát az import tilalmat is örvényi szintre fogja majd emelni.
Csetibor András megjegyezte, a piacot is váratlanul érte a lazítás, ám a termelők jelzése szerint, miután szabad az út az ukrán termékek számára, a magyar áru háttérbe szorul majd.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter egyik első intézkedéseként azonnali hatállyal betiltotta a tarvágást a védett erdőkben. Az Országos Erdészeti Egyesület alelnöke szerint ez indokolt és végrehajtható döntés. Ripszám István ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy nem mindegy, hogy egy védett területen őshonos vagy idegenhonos fafajok vannak. Herceg Zsolt interjúja.
Mi az a tarvágás?
A tarvágás az, amikor egy adott erdőterületen az összes faegyedet kivágjuk, és utána jellemzően mesterséges felújítással vagy sarjasztatással hozunk létre új erdőt.
Ilyenkor a fáknak a gyökerét is eltávolítják, vagy a gyökérzet ott marad, tehát az erdő esetleg újra tudja termelni önmagát?
Ez erdőtípus, termőhely és technológia kérdése. A hazai fafajok esetében ott egyébként elég ritkán hajtunk végre tarvágást, de hogyha mondjuk egy cseres helyén egy tölgyest szeretnénk létrehozni, akkor előfordul az, hogy tarvágással indítjuk el ezt a műveletet. A cserfákat kivágjuk, és utána tölgy csemetéket vagy tölgy magvetést hajtunk végre. Ebben az esetben a talajt nem bolygatjuk, a tuskók ott maradnak fölben, nem tuskózunk ki. Vannak viszont olyan alföldi régiók, ahol a alacsony húsztartalom miatt és a teljes talajelőkészítési technológia követelményeként a tuskózást is végrehajtják. Ezek jellemzően akácosok, nemes nyarasok tudnak lenni, amiknek a helyére aztán talajelőkészítés után az új erdőt szintén vagy csemetével, vagy magvetéssel hozzák létre.
Mi a tarvágás alkalmazásának rendszerint a fő indoka? Kell a sok tüzelőanyag?
Nem a tüzelőanyag a motiváció. A tarvágás az egy technológiai elképzelés, az egy módszer, ahogyan az erdőt használjuk és felújítjuk. Nem a faanyag igény határozza meg azt, hogy hogyan hajtjuk végre a fakitermelést. A fő szempont az, hogy az önmagukat megújítani nem képes erdőtípusokban vagy fafajoknál alkalmazzuk jellemzően a tarvágást.
Vannak úgynevezett védett erdők, bizonyára ennek is többféle típusa van. Ezekben az eddigi szabályok szerint lehet végezni tarvágást, és hogyha igen, akkor miért?
A tarvágás nem feltétlenül a védett terület státuszához kötött, mert egy idegenhonos fafajokból álló erdő helyén őshonos fafajokból álló lombos erdőt szeretnék létrehozni, lucfenyő helyére szeretnénk egy gyertyános tölgyest létrehozni, akkor ennek az eljárás rendje jelen pillanatban üzemi méretekben tarvágással hajtható végre. Ez egyébként természetvédelmi szempontból védett területeken jellemzően az idegenhonos vagy az önmagukat meg nem újító fafajok esetében tudnak teret nyerni.
Önmagában tehát, ha jól értem a szakma álláspontját, a tarvágás nem egy ördögtől való dolog?
Ez nem egy ördögtől való dolog. Bizonyos állománytípusokban, bizonyos fafajoknál egy alkalmazható eljárásrend, különösen, hogyha a cél ezt az eszközt követeli meg.
Ha egy tarvágás helyszínén jár az ember, akkor az nyilván feltűnő, látványos. De mennyire gyakran alkalmazzák a valóságban ezt a módszert?
Az ország területén nagyjából 2 millió hektár erdő található jelen pillanatban. Ennek a fele a Trianon után létrehozott, ültetvényszerű, fafaj összetételében inkább az iparszerű erdőgazdálkodás irányába mutató fafajokból áll. Tehát az erdő területnek a fele nagyjából olyan fafajokra épül, és olyan erdőterületeken van, ahol ez a mesterséges és vágásos erdőkezelési eljárás volt az alapvetés, már a létrehozásukor is. Ezekben az erdőkben a természetes felújítás korlátozottan használható, és annak ellenére, hogy akár védett területen van, hogyha nem képes önmagát megújítani, akkor bizony emberi beavatkozásra van szükség. Más a helyzet akkor, hogyha önmagát megújítani képes erdőállományokról beszélünk, ezekben az esetekben az erdőtörvény előírja azt, hogy természetes felújítással kell végezni a felújítást, vagy még ennél enyhébb beavatkozások során. A fakitermelés szempontjából egyébként a laikus számára egy természetes felújítás a a végvágása és egy tarvágás nagyon hasonlít egymáshoz. Annyi a különbség, hogy az egyikben már a felújítási szint és az utánpótlási szint a természetes felújításban már megvan, tehát ott a pici erdő már ott van, és a tarvágás esetében pedig ez nincs ott. A fakitermelés egyébként optikailag mindig fájdalmas, és azt is el kell mondanom, hogy az erdészember számára sem gyönyörűség. A természetességi kategória az egy nagyon fontos szempont még az erdőgazdálkodás szempontjából, ez nem egyezik a természet védelmi, védettségi kategóriákkal, hanem az adott erdőknek az összetételtől és a típusától függően természetességi besorolást kapnak. Az első három természetességi, tehát a leginkább természetesnek tekinthető erdők tekintetében azt gondolom, hogy a tarvágásnak nincsen helye, ezt az erdőtörvény is így szabályozza, ott csak havária helyzetekben adódhat olyan elő, hogy újulat nélkül vagy utánpótlás állomány nélkül teljes területen valamilyen fajta fahasználat történik.
Az új kormány most a védett erdők tarvágásának megtiltására készül, ezt azonnali hatállyal elrendelik. Azok alapján, amit ön elmondott, akkor ez tulajdonképpen milyen változást jelent majd?
A tarvágás tiltása védett területeken szerintem drasztikus változást nem fog eredményezni. Meg kell vizsgálni azt a kérdést, amit már feszegettem, hogy idegenhonos fafajok esetében, vagy az ő általuk elfoglalt védett területek esetében a tarvágás helyett mit fogunk alkalmazni, mert ez nem feltétlenül triviális. Ez lehet kivétel vagy átgondolás tárgya. De egyébként generálisan a védett területeken nem tarvágással kezelni az erdőket, ez átfogó módon azt mondom, hogy jellemző Magyarországon.
Aki eddig védett erdőben végzett tarvágást, az is törvényszeget?
Nem feltétlenül. A tarvágás előírása, mint erdőtervezési aktus, vagy mint lehetőség, ez egy több fél együttes tárgyalása során kialakuló erdőtervezési folyamat eredménye. Ezt az erdőtervezési folyamatot eljárásrend szabályozza, hogy hogyan kell lefolytatni. Ennek az erdőtervnek, körzetekre osztott erdőtervről van szó. Az a terméke, hogy egy adott erdőrészletben milyen feladatot kell és milyen feladatot szabad elvégezni. Ez az előírás az, ami egy tárgyalás sorozaton keresztül alakul ki. Ebben nem csak a gazdálkodó van benne, hanem benne vannak az erdőtervezők, akik a gazdálkodótól függetlenül döntik el azt, hogy mit szabad és lehet tenni, és benne vannak a tervezési folyamatban ügyfélként szereplő szervezetek, ezek lehetnek helyi önkormányzatok, civil szervezetek és a természetvédelmi kezelő, valamint a természetvédelmi hatóság is. Tehát az, hogy valamelyik erdőrészletre tarvágás előírás keletkezik, nem csak az erdőgazdálkodón múlik, és nem csak az erdőtulajdonosán múlik, hanem részt vesznek benne az érintettek.
A teljes tiltást gyorsan elrendelni jóval könnyebb, mint azt jól végrehajtani?
A teljes tiltást könnyen el lehet rendelni. Végrehajtani sem bonyolult, mert egyszerűen nem végzik el a tarvágásokat. Ezzel különösebben nagy baj nincsen. Azt érdemes mérlegelni, hogy ez milyen hatással lesz az ellátási láncokra, illetve van-e más alternatíva a erdők kezelésére. Most nem is azt mondom, hogy fakitermelésre, mert nem ez a fő szempont, hanem vannak a védett területen is olyan egészségi állapotú, olyan kitettségű, olyan klímaterrel sújtott erdők, aminek a kezeléséről akkor is gondolkodnunk kell, ha nem vágással vagy fakitermelés fókusszal közelítünk hozzá. Mindezeket összevetve a védett területeken a tarvágásnak a kivezetése, ez szándék kérdése is végrehajtható.
Ripszám Istvánt, az Országos Erdészeti Egyesület alelnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A felhasználók minden eddiginél aktívabban és többet használják a közösségi média felületeket, eközben a közösségi média jelenlétet már a jog is ismeri és szankcionálja is az adott esetben.
Napjainkban már alig van olyan fogyasztó, aki ne használná a közösségi médiát, ugyanakkor ezek elterjedésével együtt jelentősen nőtt a felhasználók felelőssége is, és a közösségi média felületek használata körültekintő magatartást igényel. Hangsúlyozta Kispál Edit, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének szóvivője.
Az első és legfontosabb tudnivaló, amit érdemes szem előtt tartani a közösségi média használat során, hogy ugyanúgy felelősek vagyunk a tevékenységeinkért, a tetteinkért, mint ahogy a való életben. Tehát legyen szó akár online vásárlásról, akár videóképek posztolásáról, akár hozzászólás írásáról, az ugyanúgy megmarad, ugyanolyan, mint hogyha valakinek ezt személyesen tettük volna meg, vagy mondjuk egy boltban vásároltunk volna. Tehát itt függ össze nagyon szorosan a fogyasztóvédelemmel a média használat, hiszen rengeteg mindent az online térben végzünk, ott veszünk igénybe szolgáltatásokat, ott vásárolunk, és ezen kívül természetesen posztolunk is dolgokat, amiket nem biztos, hogy kellene.
A szóvivő arra is kitért, hogy mire kell leginkább figyelni a közösségi média használata során a mindennapokban.
Ugye nagyon fontos tudni, hogy a közösségi médiákban, hogyha például ott vásárolunk, akkor nem biztos, hogy cégtől vásárolunk, hanem lehet, hogy magánszemélytől. Ezt érdemes mindenképpen előre tisztázni, hiszen nem ugyanazok a jogok illetnek meg minket. Hogyha egy kereskedőtől vásárolunk, sokkal nagyobb fogyasztóvédelmi jogszabályi rendelkezések állnak rendelkezésére, nagyobb védelem illet meg minket. Ugyanígy nagyon fontos azt is tudni, hogy ha meghibásodik az adott termék, vagy nem azt a szolgáltatást kapjuk, mint amit vártunk. Ott sem mindegy, hogy ezt most egy természetes személytől kaptuk, vagy kereskedőtől kaptuk. Itt is ugyanez a lehetőség áll fönt, hogy sokkal nagyobb jogorvoslati lehetőségünk van, hogyha kereskedővel szemben vásároltunk.
A szövetség közleményében kiemelte, hogy kifejezetten tiltott üzleti gyakorlat és magatartás előre sorolni a keresések között a fizetett hirdetéseket anélkül, hogy ennek a tényére felhívnák a fogyasztók figyelmét. Így, ha például egy termék értékelésére keresünk rá, és így szűrjük, rangsoroltatjuk a találatokat, és első helyen egy fizetett hirdetés áll, arról már külön figyelemfelhívó módon tájékoztatást kell adni.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Magyarországon a tábor szervezés szigorú szabályokhoz kötött, amelynek elsődleges célja a gyermekek biztonságának és egészségének védelme, mondta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ élelmezés, táplálkozás, gyermek és ifjúság egészségügyi osztályának vezetője. Csizmadia Hajnalka hozzátette, a táborokban biztosítani kell a megfelelő tisztálkodási lehetőséget, valamint alapvető fontosságú az ivóvíz minőségű víz garantálása is. Rozganyi Ádám interjúja.
Magyarországon a táborok szervezése szigorú szabályhoz kötött, amelynek elsődleges célja a gyermekek biztonságának és egészségének a védelme. Minden tábort 3 héttel a tábor kezdése előtt kötelezően be kell jelenteni a tábor helye szerinti népegészségügyi hatóságnak, ez a járási, illetve a kormányhivatalokat jelenti. Hogy lássuk a nagyságrendeket, évente Magyarországon 4500 tábor kerül bejelentésre. Ennek a nagy része napközis tábor, 3800, illetve 5-600 szálláshelyen rendelkező tábort is bejelentenek, illetve egy kisebb számban 150-160 nomád tábor is regisztrálásra kerül. A népegészségügyi hatóság kiemelt figyelmet fordít a gyermekek védelmére, így igyekszik a táborok nagy részét ellenőrizni. Kisebb hiányosságokat természetesen találnak, hatóság intézkedést igénylő problémák kisebb arányban fordulnak elő, kevesebb mint 5%-ban. Biztonságérzetet növelheti az, hogy 2025 tavaszán hatályba lépett egy új rendelet, amely két új újítást hozott a jogszabályban. Egyik az, hogy erkölcsi bizonyítványhoz kötődik a gyermekek felügyeletét ellátó személyeknek a részvétele a táborozásban. A jogszabály kimondja egyértelműen, hogy a tábor szervezője, vezetője, hogy a gyermekekkel közvetlenül foglalkozó munkatársa nem lehet olyan személy, aki büntetett előéletű, büntető eljárás alatt áll, vagy akit eltiltottak a gyermekekkel kapcsolatos foglalkozás gyakorlásától. Ez az egyik. A másik pedig a tájékoztatási kötelezettség. A szervezőknek már a jelentkezéskor a programterven keresztül be kell mutatni a tábor pontos programját, biztosított ellátást, az étkeztetés módját, a szállás körülményeit, illetve ha emellett tábor jellege igényli, akkor az esetleges kockázatokra is fel kell hívni a figyelmet, mint például a kullancs által terjesztett agyhártyagyulladás elleni védőoltás lehetősége, illetve a kullancs riasztóknak a használata. Fontos, hogy a tábor szervező az orvosi ellátást is gondoskodjon. Fontos az elsősegélynyújtó felszerelés, továbbá az elsősegélynyújtásban jártas személynek a biztosítása.
300 fő feletti a tábor, akkor igen. Kell, ugye folyamatos?
Igen, akkor ott a tábor területén lakó orvossal kell biztosítani az orvosi felügyeletet. Egyéb esetben a területileg illetékes házi orvossal, házi gyermekorvossal kell egyeztetni arról, hogy tábor szerveződik, és akkor, ha szükséges, és akkor őt tudják értesíteni. És a tábor vezetőjének mindig írásban rendelkezésre kell állnia, hogy az adott napszakban hol érhető el az orvosi ellátás. Ez egy fontos biztonsági követelmény. Aztán részletes higién és minimumfeltételek is rögzítésre kerültek a jogszabályban. A létszámnak megfelelően megfelelő illemhely, kézmosó, ottalvos táborok esetén zuhanyzási lehetőség is előírásra került. Aztán a táboroknak a játszótéri eszközeinek a biztonságára is kiemelt figyelmet kell fordítani. Illetve az étkezés tekintetében fontos előírás, hogyha a gyermek diétás étkeztetést igényel, akkor a tábor során ezt biztosítania kell a szervezőnek. Illetve a normál étrend esetén pedig megfelelő energiaszükségletű étkeztetésről kell gondoskodnia. Ezen túl esetleg még a nomád táborokat ki tudnám emelni, mint fontos terület, ahol
a sátortáborokat kellene ez alatt érteni?
Igen, igen. Olyan területen, ahol nem közművesített területen történik a táboroztatás, ez jellemzően a természetben történik. Itt alapkövetelmény az ivóvíz minőségű víznek a folyamatos biztosítása, amely nem csak közvetlenül az iváshoz szükséges, hanem a főzéshez, mosogatáshoz, fogmosáshoz, tisztálkodáshoz, tehát erre kiemelt figyelmet kell fordítani a szervezőnek. És itt a nomád táborok esetén még fontos a közös főzés, ami a nomád táboroknak általában a sajátja, a közös bográcsozás. Itt is nagyon fontos, hogy az élelmiszerbiztonsági szabályokat betartsák, illetve erre fokozott figyelmet fordítsanak. A gyermekeket felnőtt irányítás és folyamatos felügyelete mellett lehet bevonni az ételkészítésbe. Rendkívül fontos, hogy a munka megkezdése előtt szükséges őket oktatni az alapvető higiénés és balesetvédelmi szabályokra. Fontos, hogy csak olyan résztvevő gyermek, illetve felnőtt vegyen részt az ételkészítésben, aki semmilyen fertőző tünetet nem mutatott, tehát nincs hasmenés, hányás. Ilyen esetben nem szabad részt venni a főzésben.
A beteget el kell különíteni?
Igen, igen. Tehát mindenképpen, hogyha valaki megbetegszik a tábor folyamán, akkor gondoskodni kell a szülők értesítéséről, illetve a szükséges egészségügyi ellátás megszervezéséről is, akkor őket úgy ki kell emelni a tábor többi résztvevői közül, és hát nyilván az ételkészítés az egy kritikus pont, tehát oda semmi esetre sem lehet őket bevonni. Fontos földesáruk elkülönítése, a tiszta és a szennyezett folyamatok elkülönítése itt a főzés tekintetében.
Amely táborban esetlegesen medence is található, gondolom annak üzemeltetésére is szigorú szabályok vonatkoznak.
Így van, azokat a szabályokat is ebben az esetben utána kell a szervezőnek nézni ezeknek az előírásoknak, és be kell őket tartani. Úgyhogy ha esetleg valakinek ezzel kapcsolatosan szülőként felmerül problémája vagy gondja, akkor ajánlom a illetékes, területileg illetékes népegészségügyi hatóságot a járási vagy kerületi hivatalba felkeresni, és akkor ők tudnak arról információval szolgálni, hogy bejelentésre került-e a tábor, illetve hogyha valami gond van, akkor ki tudnak menni és ellenőrzést végeznek, és ennek következtében meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek megoldják a helyzetet. Még esetleg a megfelelő folyadékbiztosítást kiemelném, ami nagyon fontos, főleg akkor, hogyha még ilyen sporttáborok történnek, illetve sportolás történik a táborba, ott kiemelten fontos, hogy a gyermekek minél több folyadékhoz jussanak, és ez leginkább víz legyen, minél kevesebb szénhidrát tartalmú folyadék, tehát ne ezek a cukros üdítők szolgálják a folyadékpótlást, illetve ha már itt tartunk, akkor még a napvédelem is egy kiemelt terület, amire gondolni kell a szülőknek, amikor a táborba engedik a gyermeket, hogy fényvédőkrémekkel, illetve kalapsapkával lássák el a gyermekeket.
Csizmadia Hajnalkát a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ élelmezés, táplálkozás, gyermek és ifjúság egészségügyi osztályának vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Ideiglenesen hatályba lépett az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur államok közötti szabad kereskedelmi egyezmény. A lehetőségekről és a kockázatokról Herceg Zsolt beszélgetett Szigeti Ambrus Nikolettával, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány nemzetközi kapcsolatok elemzőjével.
Ez a megállapodás egy 27 éves tárgyalási sorozatnak az eredményeként jöhetett most létre, és így egy több mint 700 milliós piacot magába foglaló gazdasági övezet az, amely létrejöhetett ennek révén. Az ideiglenes kereskedelmi megállapodásban a vámcsökkentett termékek elindulhatnak már az országok között, tehát megnyílik az út az új piacok hozzáféréséhez, jobb kereskedelmi feltételeket tesz lehetővé a kulcsfontosságú ágazatokban, például a mezőgazdaságban, a gépjárműben, gyermekiparban, a gyógyszeriparban, de a vegyiparban is. További rendelkezéseket is tartalmaz ez az ideiglenes megállapodás a beruházás könnyítésre, különösen érintett a digitális és pénzügyi szolgáltatásoknak a határokon átívelő kereskedelme előtt álló akadályoknak a felszámolásra, valamint kiterjed a közbeszerzésekre is, így például az uniós vállalatok részt vehetnek a Mercosur országok közbeszerzési eljárásaiban. Az ideiglenes alkalmazás az EU és a Mercosur között egy szorosabb együttműködést is hivatott biztosítani, és az olyan sürgető globális kérdésekben is megoldást szeretnének majd találni, mint a munkavállalói jogok, vagy akár a klímaváltozás miatt megváltozott feltételek.
Az európai és azon belül a magyar gazdák számára rejte, és hogyha igen, akkor milyen kockázatokat rejt ez a megállapodás?
Az elmúlt hónapokban számos politikai és társadalmi vita is kibontakozott, főképp a mezőgazdasági termékeknek az importjára vonatkozóan, amelyek az Európai Unió tagállamaiba érkezhetnek. Öt államnak a gazdái voltak azok, amelyek a legélesebben bírálták ezeket a kedvezményeket, hiszen ugye vámcsökkentetten, illetve vámmentesen érkezhetnek az Európai Unióba bizonyos termékek, így például marha hús, baromfi hús, cukor, etanol, rizs, valamint kukorica is. Az ő bírálatukban főképp az került bele, hogy versenyhátrányba kerülhetnek a kedvezőbb áru dél-amerikai termékekkel szemben, és emiatt az itt előállított termékek tulajdonképpen eladhatatlanná válnak, vagy csak a belső piacon tudják majd azt értékesíteni.
Szigeti Ambrus Nikolettát, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány nemzetközi kapcsolatok elemzőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket. Exterde Tibor vagyok.